Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban arról a miniszteri bejelentésről lesz szó, amely szerint a minimálbér emelkedésével a családtámogatások összege is nő január 1-től. Majd a Családbarát évtized 2010-2020 című kötet megjelenéséről beszélgettem a könyv egyik szerkesztőjével, Fűrész Tündével, a Kincs elnökével. Foglalkozunk az örökbefogadás napja alkalmából az aktuális hazai helyzetről, valamint azzal az együttműködéssel, amelyet a Koppmária Intézet kötött egy lengyelországi társadalomkutatással foglalkozó egyetemi intézettel. Tartsanak velünk! A minimálbér emelkedésével a családtámogatások összege is nő január 1-től, közölte a családokért felelős terce nélküli miniszter Facebook oldalán. Novák Katalin ismertette a számokat, a videóban azt mondta, a gyermekek otthongondozási díja a minimálbér szintjére 200 ezer forintra emelkedik, a gyermekgondozási díj és a nagyszülői gyed maximális összege bruttó 280 ezer forintra nő. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert hallják.
Jövőre nő a minimálbér, ennek következtében nőnek a családtámogatások is, megemelkedik a gyógynak az összege, és megemelkedik a gyednek a plafonja is. Mit jelent ez a hétköznapokban? Január 1-től a gyógy, a gyermekek otthongondozási díja 200 ezer forintra, azaz a minimálbér szintjére emelkedik. Ez ahhoz képest, ahol az ápolási díj volt korábban, egy igen jelentős ugrás. Bízom benne, hogy ezen keresztül is tudunk segíteni azoknak, akik beteg gyermekükről gondoskodnak és gyógyon vannak. A gyed maximumának az emelkedése azt jelenti, hogy aki a maximális összeget kapja, a jövőben már akár 280 ezer forintos maximális gyedet is elérhet. Ugyanez igaz a nagyszülői gyedre, tehát aki nagyszülői gyeden van, ő is a maximális 280 ezer forintot kaphatja meg, amennyiben az ő jövedelme ezt lehetővé teszi. Bízom benne, hogy így a minimálbér emelésének következtében megnövekvő családtámogatásokkal is tudunk önöknek segíteni.
A miniszter bejegyzése szerint a diplomásgyed összege is emelkedik, az alapképzésben résztvevők havi 140 ezer forintot, a mesterképzésben résztvevők pedig 182 ezer forintot kaphatnak. Egyes betegségekben, például laktózintoleranciában, cukorbetegségben szenvedők a minimálbér 5%-ának megfelelő adókedvezményre jogosultak. Ismertette, hogy jövőre ezt havonta 10 ezer forint kedvezményt jelent az érintetteknek. Novák Katalin hozzátette még, az álláskeresési járadék összegének felső határa bruttó 200 ezer forintra nő. Megjelent a Családbarát évtized 2010-2020 című kötet. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter bejegyzése szerint a demográfiai válság mibenlétét, a magyar és nemzetközi demográfiai tendenciákat, a magyar családpolitikát és a családbarát kormányzás eredményeit ismertető kötetet első alkalommal 2017-ben adták ki. Azóta viszont további előrelépések történtek a családpolitikában Magyarországon, amely indokolttá tette a kiadvány frissítését, bővítését. Novák Katalin Fűrész Tündével a Koppmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökével közösen szerkesztette a kiadványt. Fűrész Tündével a Családbarát évtized 2010-2020 című kötet egyik szerkesztőjével beszélgetek. Mi célból született ez a kötet?
Úgy gondoltuk a családokért felelős miniszterasszonynál, Novák Katalinnal, hogy 10 év távlatából érdemes áttekinteni, hogy amikor a családok támogatásáról beszélünk Magyarországon, akkor pontosan honnan is indultunk 2010-ben, és azóta mi minden történt. Ugye egy évtized most már egy nagyon jó rálátást ad arra, hogy megmutassuk, hogy a magyar családpolitika hogyan fejlődött, hogyan épült ki, és valóban nagyon érdekes volt, és izgalmas munka volt azt látni, hogy mint egy lombosodó fának az ágai, egyre nőtt a családtámogatásoknak a köre, és egyre több lehetőség közül választhatnak ma már a családok. Tehát ez a könyv alapvetően a magyar családpolitika elmúlt 10 évének a lenyomata, egyúttal megmutatja azt is, hogy milyen eredményeket értünk el, akár a népesedés politika, a népesedés ügyek kapcsán, illetve a gazdasági területen is.
Ha jól olvastam a háttéranyagban, akkor 2018-ban volt már egy hasonló kiadvány, ami az azt megelőző 8 évet ölelte át, és ahhoz képest is azért voltak változások, ez is indokolja egy új kiadvány kiadását?
Igen, egyrészt ugye az akkori demográfiai csúcsra jelent meg az akkori kiadvány, ez nem került egyébként szélesebb nyilvánosság elé, de a mostani könyv viszont már elérhető egyrészt a Kopmári Intézetnek az e-könyvesboltjában, valamint egyéb könyvesboltokban is. Tehát nagyon nagy szeretettel ajánljuk a mostani könyvet mindenkinek, aki érdeklődik egyrészt a családpolitika iránt, annak az eredménye iránt, annak a működése iránt, és hát természetesen olyanoknak is, akik ezzel foglalkoznak, és akár szociológia, akár egyéb szempontból ezt fel tudják használni a munkájuk során.
Hogyan súlyozták a témákat a szerkesztéskor?
Alapvetően az elmúlt 10 évnek a kormányzati ciklusait vettük sorba. Egyrészt van egy olyan rész, amely megmutatja, hogy 2010-ben honnan indultunk, hogy akkor egyáltalán a családok támogatása volt-e, vagy ha volt, ott pontosan mi volt. És ugye van egy rész, ami arról szól, hogy 2010-ben milyen új filozófiai megközelítéssel, milyen alapvetésekkel indult a családpolitika kibontakozása, és ezek után a kormányzati ciklusokat vesszük sorba. Ugye 2010-ben indultunk alapvetően a családi adókedvezmény bevezetésével, jött aztán a GyedExtra, és akkor a 2014-18 év közötti időszakban elindult az otthonteremtési program, majd a 2018-tól induló ciklusban pedig a családvédelmi akcióterv, többek között a babaváró támogatással. Ezután bemutatjuk, hogy ennek a 10 évnek milyen eredményei voltak, illetve vannak, és a könyvnek az utolsó része pedig arról szól, hogy a pandémia milyen kihívásokat hozott, és hogy ebben az időszakban milyen családokat segítő, támogató új intézkedések születtek.
Ehhez hátteret nyújtottak a Kopmária Intézetnél elvégzett felmérési eredmények is?
Igen, természetesen, tehát ez egy közös munka eredménye, ebben a Kopmária Intézet munkatársai is részt vettek, a szerkesztést vállaltuk mi miniszterasszonnyal közösen.
Már említette egy fél mondatban, hogy ki a célközönség, és hogy a nagyobb nyilvánosság elérése a cél, de elsősorban kiknek készült a kötet?
Talán mondhatom azt, hogy ez egy tudományos ismeretterjesztő kötetnek tekinthető, hiszen nagyon sok ábra, nagyon sok diagram, nagyon sok táblázat is van benne, tehát mindenképpen olyanoknak ajánljuk, akiket a családpolitika, a családtudományok, a népesedési ügyek alapvetően érdekelnek, és ezek valamelyes kapcsolódnak akár a tanulmányaikhoz, akár a munkájukhoz, de természetesen örülünk, ha mások is, akiket érdekel egyáltalán ez a téma, ezt kézbe veszik, ezt a könyvet, és forgatják. Azt gondolom, hogy nagyon jó lenyomatak a könyv annak, hogy megmutassuk, hogy valóban honnan indultunk, hogy milyen nagyon kevés lehetősége volt 2010-ben még a családoknak, és ahhoz képest mára viszont mennyire fókuszba került a családok támogatása Magyarországon.
Nemzetközi összehasonlítás is célja volt ennek a kötetnek, hogy mondjuk Európában vagy világszinten hogy áll jelenleg a magyar családpolitika?
Természetesen ez nagyon fontos része a könyvnek, az egyik fő fejezete erről szól, hogy nemzetközi kitekintésben pontosan hogyan alakult a magyar családpolitika és annak az eredményei. Talán az egyik fő üzenete is az, hogy az aktív és következetes családpolitika az demográfiai szempontból hatékonyabb megoldást jelent, mint egyéb megoldások, hogy itt elsősorban a migrációra alapozott népesüléspolitika.
Fűrész Tündét, a Kincs elnökét, a könyv egyik szerkesztőjét hallották. Ez a Családi Hét. Az örökbefogadásra váró gyermekek egy része nehezen talál családra. Ennek egyik oka a hosszú és bürokratikus folyamat, mondta az Inforádió által megkérdezett szakember az örökbefogadás világnapja alkalmából, Szabó Gergő összeállítása.
Jelentősen csökkent az örökbefogadások száma, miközben több a várakozó szülő, mint a gyermek. Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője hangsúlyozta, vegyesek a tapasztalatok a náluk élő gyermekek örökbefogadásával kapcsolatban.
Szerintem kétszer annyi gyerek van, aki tulajdonképpen örökbeadható lenne, mint amennyien sorban állnak, de mivel nem találkozik az, hogy mekkora gyerekek és milyen állapotú gyerekek, ezért végül is nagy a sorban állás az örökbefogadásra. van több olyan nevelőszülőnk, aki nagyon szépen tudja támogatni a gyereket és az örökbefogadó szülőket abban, hogy ez az átkötődés kialakuljon. Ez egy több hetes folyamat általában egy-két-három éves gyereknél. De volt rossz tapasztalatunk is, volt olyan is, hogy örökbeadtunk egy kisfiút, és 30 nap a kötelező gondozási idő után végül is az örökbefogadó szülők, hogy mégsem tudják vállalni. Tehát a két szélsőség között vannak a tapasztalataink.
Szilvási Léna kitért arra is, hogy a gyermekek egy része nehezen talál családra.
Az örökbefogadó szülők általában minél fiatalabb, ha lehet csecsemőkorú, egészséges és nem roma származású gyereket keresnek, viszont vannak ilyenek is természetesen, de ezekért hosszú sorban kell állni az örökbefogadó szülőknek. Van viszont az idősebb, roma származású, esetleg valamilyen egészségügyi sérüléssel rendelkező gyerekek kevésbé keresettek. Tehát ők maradnak benne a rendszerben, vagy akik testvérek, tehát akiket együtt kellene befogadni két-három testvért egy családba.
A szakember beszélt az örökbefogadás folyamatáról is.
Nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy tulajdonképpen itt ugye az a lényeg, hogy vérszerinti szülő tart-e kapcsolatot a gyerekkel, és hogyha nem tartja a kapcsolatot, akkor el lehet indítani az örökbefogadhatóvá nyilvánítást, illetve ezután 3 hónappal. Amikor már nem látogat egy szülő, akkor utána is egy túl hosszú adminisztratív folyamat következik, tehát én számtalan olyan gyerekkel találkozom, aki mondjuk 2 évesen vált örökbefogadhatóvá, de 1 éves korától már senki nem látogatta, vagy még korábban. Tehát nagyon-nagyon sokat csúszik az adminisztratív folyamat, ami vélhetően a hivatalok túlterheltségén is múlik. Az egyik oldalon van a hivatalok túlterheltsége, a másik oldalon pedig az, hogy egy kisgyereknek 1 évet kell várnia arra, hogy a sorsa véglegesen rendeződjön, ami rettenetesen hosszú idő, és nagyon sok kárt okozhat a gyerek kötődési kapcsolataiban, fejlődésében, hogyha ezt az időszakot még egy átmeneti állapotban kell töltenie, tehát ideálisabb lenne, ha hamarabb kerülne családhoz.
Az SOS gyermekfalvak felméréséből kiderült az is, míg a korábbi gyakorlat szerint a szülők többnyire titkolták, hogy gyermeküket örökbe fogadták, jelenleg az ellentétes gyakorlat erősödik, összhangban a pszichológusok és a szakemberek ajánlásával. Az örökbefogadást hipotetikusan vállalók 90%-a elmondaná gyermekének, hogy nem ő a vér szerinti szülője. Szilvási Léna szerint egyértelmű, hogy a családi titok káros a gyermek fejlődésére, ezért fontos, hogy a gyerekek örökbefogadása ne legyen titok, ebben pedig sokat segíthetnek azok a fényképek és tárgyak, amit a gyermek a korábbi családjából hoz magával.
Szabó Gergő összeállítását hallották az örökbefogadásról. A családpolitikai együttműködés kiterjesztése a célja a Kincs és a Lengyelországi Család és Társadalomtudományi Tanulmányok Intézete között létrejött megállapodásnak. Molnár Balázs, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és családokért elnök helyettese az Inforádiónak elmondta, a lengyel intézetet egyebek között a magyarországi otthonteremtési támogatás érdekelte, míg itthon a fiatalok SZIA-mentessége az, ami lengyelországi példa. Együttműködési megállapodást írt alá a Kopp Mária Intézet és a Lengyel Család és Társadalomtudományi Tanulmányok Intézete Alapítvány. Pontosan miről szól maga az együttműködés? A beszélgető partnerem dr. Molnár Balázs, a Kincs elnök helyettese.
Második nemzetközi partnerként a Catalan Nemzetközi Egyetemeket követően kötöttünk egy együttműködési megállapodást a Poznani Intézettel, és pontosan azért, mert szeretnénk azt, hogy ahogy Magyarországon, úgy Lengyelországban is nagyon komoly politikai és szakpolitikai figyelmet kapó családpolitikai együttműködést ki tudjuk terjeszteni erre a közép-európai visegrádi, illetve hát ugye lengyel-magyar bilaterális kapcsolatra is. Úgyhogy ez a célunk, hogy szorosan együttműködjünk, amúgy ismerjük már ezt az intézetet, ismerjük a kollégákat, ott már régóta élő kapcsolatunk van velük. Ezt formalizáltuk most, és azt szeretnénk, hogy tudjunk tanulni egymásnak az intézkedéseiből, tudjunk tanulni azokból a lehetőségekből, amelyekkel a lengyel barátaink próbálják a demográfiai problémákat kezelni. Őket is nagyon érdekli, hogy a magyar szerteágazó intézkedéseknek milyen hatásai vannak. Úgyhogy összességében azt reméljük, hogy ettől a formalizált megállapodást is, hogy tovább mélyíthetjük a kapcsolatot, és a szakmai együttműködésnek számos új formáját tudjuk majd így gyakorolni a jövőben.
Miről van szó, amikor azt mondja, hogy jobban szeretnének egymástól tanulni, és milyen hosszú távú ez az együttműködés, amit most kötöttek?
Az együttműködésünknek nincsen hossza, tehát addig működünk együtt, ameddig szeretnénk. Ilyen téren teljesen nyitott előttünk a jövő. Pont arra gondolok például, hogy lengyel mintára a jövő évtől Magyarország bevezeti a 25 év alattiak személyi jövedelemadó mentességét, amelyet a lengyelek már jó pár éve bevezettek, és nagy sikereket mutat például a fiatalkori munkanélküliségnek a visszaszorításában, vagy például abban, hogy a fiatalok hamarabb tudjanak önálló életet kezdeni, ami tudjuk, hogy családpolitikai szempontból is különös relevanciával bír. Ugye az egyik oka lehet annak, hogy miért vágynak a magyar fiatalok több gyermekre, és mégsem születik annyi gyermekük, az például az lehet, hogy túl későn születnek meg az első-második gyermekek, és így akkor nem születnek meg a kívánt harmadik-negyedik gyermekek. Tehát ez például rögtön egy olyan politikai, szakpolitikai intézkedés, amelyet a lengyel barátaink már bevezettek, és ismerik annak a hatásait. Ennek természetesen a mély elemzéseit szívesen megismerjük mi is. De a lengyel szakpolitikát nagyon érdekli például a családi otthonteremtési kedvezmény Lengyelországban is gondot okoznak az ingatlan árak, illetve a bérleti árak, és számos más programot is látunk. Illetve hát azt látjuk, hogy például nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy a demográfiai folyamatok hogyan alakulnak mind Lengyelországban, mind Magyarországon, csökken a szülőképes korú nőknek az aránya, ez hogy hat ki a következő generációkra, tehát itt demográfiai mély jellemzéseket is tudunk végezni, és ez nagyon fontos kapcsolódási pont lehet egy olyan intézet, mint a Kopmária Intézet számára is, hogy ne csak a magyar viszonyokba vizsgáljon egy tendenciát, hanem mondjuk ebbe a bilaterális magyar-lengyel viszonyba is.
Mit kell tudnunk a Poznani Család és Társadalomtudományi Tanulmányok Intézete alapítványról? Tulajdonképpen ez egy testvérintézménye a Kopmária Intézetnek, tehát egy lengyelországi kormányzati háttérintézmény? Hogyan mutatná be?
Ez a Poznani Egyetem keretén belül működik, ez az intézet viszont alapítványi fenntartású, tehát ennyiben eltér a szervezeti formája a kincsétől, amely egy kormányzati háttérintézmény, de döntően ugyanúgy kapcsolódik a lengyel döntéshozókhoz, mint professzor Mihászki, akivel ugye aláírtuk az együttműködést, mint a fő demográfusa az intézetnek, Sistof Schwarzur, aki szintén itt volt ma az intézetünkben, tagjai a Lengyel Nemzeti Demográfiai Tanácsnak, amely a legfontosabb döntéshozó fórum Lengyelországban a demográfiai kérdésekben. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nem is testvérintézmény, de nagyon szorosan kapcsolódik mind a két intézmény az adott országnak a demográfiai családpolitikai döntéshozóihoz.
Van-e más külföldi hasonló intézmény a Kopmária Intézet látókörében, amellyel hasonló együttműködést tervez, vagy esetleg milyen jövőbeni nemzetközi céljai vannak?
Intézetünk 2018-as megalakulása után az intézetünk fontos hangsúlyt fektet a nemzetközi részvételre is, a nemzetközi együttműködések kialakítására is. Pontosan ezért hívtuk életre 2019-ben a Családi Értékek Nemzetközi Hálózatát, amelynek már a harmadik ülésére kerül sor november 11-12-én Budapesten, amire nagy büszkeséggel mondhatjuk azt, hogy a járványhelyzet ellenére 50 külföldi szakértő fog érkezni 17 országból, és velük is pontosan azt mutatjuk meg, hogy tudnánk a családbarát erőket egységesíteni, hogy tudjuk egymás munkáját segíteni, hogy tudunk egymás tapasztalataiból tanulni. Az, hogy közülük hány intézménnyel fogjuk formalizálni is ezt az együttműködést, ezt előre nem tudom megmondani, erre mind a két fél részéről nyitottság van szükség, de nagyon sok olyan társ intézmény van, egyetemek, kutatóközpontok, nemzetközi és más országbeli nemzeti civil szervezetek, akikkel nagyon fontos és jó kapcsolatot ápol az intézetünk, és egy ilyen facilitátorként lép fel, követve azt a nagyon fontos elhatározását Magyarországnak, hogy nem csak a magyar családbarátságért, hanem az európai és a nemzetközi családbarátságért is tenni kívánunk.
A lengyel intézetnek a vezetője, ő mit emelt ki a szerdai együttműködési aláírás alkalmából? Számukra mi az, ami igazán fontos irányvonala ennek az együttműködésnek?
Nagyon megtisztelő volt azt hallani Mihálszky professzor úrtól, aki ugye elismert művelője a családtudományoknak és a demográfiának, hogy a kincsre, a Koppánya Intézetre példaként tekintenek. Azt gondolják, hogy a Lengyelországban is szükség lenne egy kormányzati háttérintézményre, aki olyan szorosan működik együtt a szakpolitikával, mint Magyarországon a kincs. És számos olyan szakpolitikát említett meg, akár a jelentős költségvetési ráfordításokat, akár a családbarát szemléletnek az átfogó megvalósítását Magyarországon, amiket ők is nagy figyelemmel követnek, és természetesen egy-két év késéssel vannak lengyel kollégáink hozzánk képest, miután ők náluk 2015 óta került fókuszba a családpolitika és a demográfiai problémák megoldása a saját lengyel családok megerősítése révén. Ugye mi itt 5 év előnyben vagyunk, mert nálunk ez 2010 óta van már a politika fókuszterébe, úgyhogy ezért is nagy figyelemmel követik azt, hogy mit csinált Magyarország, mik a például az akciótervnek, a családvédelmi akciótervnek a pontjai, az adórendszernek az átalakítása, ezek mind olyan pontok, amiket ők nagyon is figyelnek, és nagyon büszkén látják azt, hogy ezek úgy néz ki, hogy működnek, már csak azért is, mert azt mondhatjuk, hogy 2020-ban egyedül Izland mellett egyedül Magyarországon nőtt a születésszám. A 2016-19-es évek közti időszakban mérthez képest minden más európai országban a koronavírus hatására csökkent, akár jelentősen csökkent is az. Tehát ez is azt mutatja, hogy nem véletlenül figyelnek minket más országok demográfusai, más országok családpolitikusai, mert ez a magyar családtámogatási rendszer, ez még a COVID negatív hatásait is képes volt úgy ellensúlyozni, hogy nálunk több gyermek született 20-ban, mint az előző években. Nagyon pozitív volt a hangulat, a lengyel kollégák tényleg úgy tekintenek ránk, hogy egy kicsit előrébb járunk, és nagyon érdeklődnek az iránt, hogy mi mindent csinál Magyarország.
Molnár Balást, a Kincs elnök helyettesét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!